A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszönti a kedves hallgatókat a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája Pál Feri atya, mentálhigiénés szakember.
Köszöntlek téged és az adás hallgatóit.
Sorozatunkban Pál Feri atya előadásaihoz kapcsolódunk, melyeket a budapesti MOM kulturális központban tart kedd esténként. Ezekben már egy ideje az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról hallhatunk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, és melyekben valamilyen túlzás, fokozott érzékenység érhető tetten, ami megnehezítheti felnőttkori életünket, kapcsolatainkat. Folytatjuk az elismerés hajszolás sémáról a beszélgetést. Először arra kérlek, hogy röviden foglald össze ennek a sémának az ismérveit.
Azt lehet mondani, hogy kívülről várunk olyan fajta megerősítést, aminélkül belül nem tudunk jól lenni. Tehát, mintha a saját forrásainkig nem tudnánk eljutni, és mindig valamiféle külső forrásból kellene táplálkoznunk, életben maradnunk, önmagunkat megerősíteni. Egyfelől ez vonatkozhat a szeretetre, gondoskodásra, törődésre, hogy nem egyszerűen csak jól esik, ha valaki szeret, vagy nem egyszerűen csak köszönöm és hálás vagyok akkor, hogyha valaki gondoskodik rólam, hanem ha ezt nem kapom meg, akkor kezdem elveszteni az egyensúlyom, akkor elkezdek negatív módon gondolkodni és érezni, hogy akkor nem vagyok szerethető, nem vagyok értékes, és a többi. Tehát mindent kívülről várok, mintha belső forrása az önbecsülésnek, az élettel való elégedettségnek, önmagam értékelésének nem volna elérhető. A másik nagy irány pedig, amikor nem a szeretetnek valamiféle jellegzetességére vágyom, törődés, gondoskodás, odafigyelés, és a többi, hanem inkább valamiféle sikerre, elismerésre, népszerűségre, hírnévre, és mind a kettőben van valami jövő idejűség, ami alatt azt érthetjük, hogy itt és most én önmagamban, önmagamtól nem tudok jól lenni, sem értékesnek, sem harmonikusnak, sem elégedetnek nem vagyok képes magam megélni, és ezért mindenképpen arra törekszem és vágyom, hogy úgy alakuljak, változzak, hogy a mások véleménye, a mások elismerése, a mások törődése, vagy az engem való észrevétele révén élhessem azt meg, amire nagyon vágyom, emiatt nagyon kiszolgáltatott leszek, és akkor is mindig a reakciókra figyelek, a környezetemre figyelek, a környezetem megváltoztatására törekszem, vagy a környezetem manipulálására törekszem ezerféle módon, hogy aztán majd ha ezt megkapom, akkor azt gondolhassam, hogy na most ez után akkor jól lehetek.
Igaz lehet erre a sémára, hogy ez egy folyamatos megfelelni vágyással párosul tulajdonképpen, mert hogy önmagunkat úgy, ahogy vagyunk, nem tartjuk elég jónak.
Igen, nagyon markáns lehet benne ez a megfelelni vágyás.
Az elismerést hajszoljuk tehát ebben a sémában valamilyen módon, azonban hát a séma maga ennél jóval összetettebb. Elhangzott az előadáson, hogy az is ennek a sémának a működéséhez tartozik, hogy sokszor próbáljuk elkerülni a szenvedést okozó lelkiállapotokat, nyilván ez érthető, azonban ebben a helyzetben az elismerés hajszolás sémánál egy sajátos hatásmechanizmus indul be tulajdonképpen, ami valójában egyáltalán nem is arról a helyzetről szól, amiben éppen benne vagyunk.
Igen, azt mondhatnánk, hogy ahogyan a jövőre irányulunk, és a jövőtől várunk rengeteg mindent, hogy a jelenben egyáltalán jól lehessünk, ez az elgondolásunk, vagy a hiedelmünk, tulajdonképpen mindez pedig a múltból táplálkozik. És a múltnak a lelkiállapotai, érzései hihetetlenül elevenné válnak bennünk, amikor maga a séma kialakult, és amikor az lett az alapélményünk magunkról, hogy nem vagyunk elfogadottak, elfogadhatók, nem vagyunk szerethetők, költők, és a többi, és a többi. És ezért a múltnak ezek a különböző gondolatai, érzései, fizikai állapotai és az emlékei a jelenben annyira meghatározóak, hogy tulajdonképpen mintha nem is lennénk a jelenben, mintha nem is érzékelnénk, vagy észlelnénk azt, hogy tulajdonképpen jól is lehetnék, vagy tulajdonképpen gondolhatnám azt, hogy értékes vagyok. Hadd mondjak nagyon egyszerű példát. Képzeljük el, hogy egy vasárnapi szentmisén beszélek, és ott van 300 ember, és én kiszúrom azt az egyetlen egy valakit, aki éppen szomorú arccal néz, és mint hogyha semmi nem tükröződne rajta, és én elkezdek ráfigyelni. És minden figyelmemet leköti, hogy na, hogy ennyire nem tudok jól beszélni, ennyire ügyetlen vagyok, hát ennyire nem tudom őt megszólítani. És szinte kizárom az egész környezetemet mindenkit, aki érdeklődéssel figyel, és akin látom, hogy pozitív visszajelzést ad, és elismer, és elfogad engem, és bizalommal hallgat, és szinte már csak ezt az egyetlen egy valakit látom, és közben elkezdek zuhanni lefelé, azt megélve, hogy na tessék, hiába beszélek, nincs esélyem, hogy őt megragadjam, hogy megszólítsam. Akkor vége van egy vasárnapi beszédnek, semmi jó érzésem nincs utána, hanem csak azt élem meg, hogy tessék, nem sikerült, hogy ez kudarc volt. 299 embernél nem volt az, csak annál az egynél. De én mégis a negatív emlékekhez kapcsolódó jelenbeli állapotot hozom létre, azzal például, ahogyan elkezdek arra figyelni, ami megerősíti már a múltból hozott sémámnak a világát, hogy hiába mondom, hiába beszélek, nem vagyok érdekes a környezetemnek.
Ugye az elismerés hajszolás séma kapcsán arról is beszéltél az előadásodon, hogy valójában attól félek, hogyha ez nem sikerül, amit én most célul tűztem ki, nem tudom, elindulok egy versenyen és szeretném megnyerni, mert ha nem nyerem meg, akkor az olyan katasztrofális érzéseket fog ébreszteni bennem, ami feldolgozhatatlan tulajdonképpen, és ezért ez a félelem veszi át a vezető szerepet a gondolataimon, és negatív érzések társulnak ehhez. Ez hogyan vezet ahhoz, hogy aztán egy tartósan rossz lelki állapot üljön rám tulajdonképpen.
Pontosan így van. Ezt a félelmet, amit te említettél, egy másodlagos érzésnek tekinthetjük, és létrejönnek ezek a másodlagos lelki állapotok. Vagyis például a munkahelyemen valamit jól meg szeretnék csinálni, és van bennem valami lendületesség, van bennem valami kedv, van bennem valami indítatás, esetleg egy öröm, némi izgalom, egy picike kis félelem, ez egy teljesen jó lelki állapot ahhoz, hogy ebből valamilyen jó teljesítmény, vagy valami eredményes munka szülessen. Igen ám, de hogyha amikor én nekiállok a munkának, elborít engem az a hiedelem, hogy ha ezt nem tudom jól megcsinálni, és a főnökömnek nem tetszik, vagy az adás hallgatói majd beírnak, hogy ez csapnivaló volt, akkor mi történik velem? Hiába ülök itt és most, és egy egész másfajta lelki állapot segítene abban, hogy valami értelmeset tudjak mondani, egyszer csak felerősödnek a félelmeim, a szorongásaim, az aggodalmaim, és tulajdonképpen létrejön egy másodlagos lelki állapot. És a másodlagos lelki állapotnak az ismérvei letarolnak engem, és tulajdonképpen ezek határoznak meg, itt és most. Nem pedig az a természetes, egészséges viszonyulás, ami a jelenben az itt és most helyzethez tulajdonképpen kapcsolódhatna.
Ezt gondolom részben az erőforrásaimat gátolja, részben pedig hát ez egy öngerjesztő folyamatként egyre rosszabb és rosszabb helyzetbe hoz engem.
Hogyne, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen a bajom mondjuk a munkahelyemmel van, vagy a főnökömmel van, vagy a munkatársaimmal, vagy a hallgatósággal van, mert mindig valakivel lehet bajom, mert akkor őket fenyegetőnek érzem. Hát ha rajtuk múlik az, hogy én értékes vagyok-e vagy nem, a visszajelzésükből derül ki számomra, mert egyébként nem, ez a válaszom, hogy nem, csak addig, ameddig kapok visszajelzést, akkor persze, hogy tulajdonképpen egy rettenetesen fenyegető helyzet, minden olyan helyzet, amiben megnyilatkozom. Mert mindennek az lesz a tétje, hogy most derül ki, hogy szerethető vagyok-e vagy nem, hogy elfogadható vagyok-e vagy nem. És elkezdhetek félni attól már előre, ahogyan ezt te mondtad, hogy ha az derül majd ki, hogy nem tetszik, amit mondok, akkor az fog kiderülni tulajdonképpen, hogy nem vagyok szerethető, hát ez pedig egy rettenetes dolog. És az ebben a tulajdonképpen tanulságos és fájdalmas, és ami együttérzésre késztethet bennünket, hogy az tényleg rettenetes, hogyha valaki azt éli meg, hogy ő nem szerethető vagy nem értékes.
Mi az, ami segíthet egy ilyen helyzetben? Mi tudja előhívni az énünknek az egészséges részét, vagy hogyan tud az egészséges rész egyáltalán teret kapni egy ilyen helyzetben?
Kétség kívül itt is érvényes az, amiről nagyon gyakran beszéltünk, hogy érdemes most már tudatosan, ha rálátok erre a gyöngeségemre, vagy esetleg a sémában való érintettségemre, akkor azokat a tapasztalataimat előhívni, tudatosítani, világossá tenni, amelyekben reálisan éltem azt meg, hogy amit csináltam jó volt, hogy ügyes voltam, hogy csinosan föl tudtam öltözködni, hogy szeretnek emberek, hogy fontos vagyok másoknak, hogy elismerték a munkámat, és ezeket a tapasztalatokat realitásként kezelni, a sémából fakadó érzéseket, gondolatokat, emlékeket, fizikai állapotokat pedig csak szubjektív realitásként, ami sokkal inkább tükrözi a sérültségemet, nem pedig a realitást, azt, ahogyan én vagyok, és ahogyan a kapcsolataim léteznek, és tudatosan dönteni ezek mellett a reális, pozitív tapasztalatok mellett. Itt tehát tulajdonképpen van egy értelmi munka, ahogyan föltárom, hogy én érintett vagyok, aztán megnevezem azt, hogy mikor kaptam reális pozitív visszajelzéseket, méltán kaptam ezeket, valaki szeretett, akkor méltán szeretett engem. Előhívom azt a tapasztalatom például, amikor valamit elrontottam, és mégis szeretett valaki, amikor valamit nem csináltam jól, és mégis elfogadtak. És nem azért hívom ezeket az élményeket elő, hogy aztán már minden mindegy legyen, és hogy felelőtlen legyek, vagy nem törődöm, vagy felszínes, éppen ellenkezőleg, hogy tudjam felelősség teljesen hatékonyan, jó eredményességgel végezni a munkámat. Tehát akkor a második lépés pedig egy érzelmi munka. Ahogyan érzelmileg képes vagyok távolságot tartani a negatív élményeimtől és hiedelmeimtől, és leállítom a mondat folyamaimat, amelyeket belül mondok egymás után, hogy és tudatosan a figyelmemet azokra a tapasztalatokra irányítom, amelyekben a realitás föltárult számomra. És ezeket az érzéseket erősítem föl magamban. Ezekkel foglalkozom, és ezeknek adok hitelt. És az egyébként lehetséges, hogy más tapasztalataimnak pedig azt mondom, hogy nem, hogy eltávolítom őket magamtól. Tehát ez egy bizonyos szempontból fáradtságos munka is, de nagyon megéri.
Számomra egy kulcsszó volt abban, amit az imént mondtál, a negatív élményektől való távolságtartás. Ez azt jelenti, hogy itt tulajdonképpen ezeknek a negatív élményeknek van nagyon fontos szerepe abban, hogy én tulajdonképpen rosszul érzem magam?
Hát hogyne, azok a korai negatív élmények, ami lehet, hogy negatív élmény, lehet, hogy valami passzív rossz élmény, valamilyen elhanyagoltságból fakad, ebből a sémából éppenséggel egy olyan hátteret is föltételezhetünk, amikor nem bántott engem senki, de nem mondta senki, hogy rossz vagy hogy szerencsétlen vagy még ezt sem bírod megcsinálni. Egyszerűen nem kaptam pozitív visszajelzéseket. Vagy pedig nem csak, hogy a tevékenységemre nem kaptam pozitív visszajelzéseket, hanem a létezésemre nem kaptam érzelmileg pozitív visszajelzéseket. Tehát lehet, hogy konkrétan negatív dolgokat sem kaptam, de a pozitív visszajelzések hiánya is megteremtheti ezt a lelki állapotot.
Még egy kulcsszó hangzott el az előadásodon az elismerés-hajszolás sémával kapcsolatban, az pedig a szemlélődés. Hogy miért fontos, hogy képesek legyünk a saját aktuális rossz lelki állapotunkra egy szemlélődő nézőpontból tekinteni.
Igen, mert a szemlélődő nézőpont eleve segítségünkre van abban, hogy ne benne legyünk, hanem ránézzünk. Ráadásul a szemlélődő nézőpontban nincsen ítélkezés. Ott tulajdonképpen nem minősítünk semmit. Akkor valaki valóban szemlélődik, mondjuk, hogy gyönyörű a tavasz, és kimegyek és nézem, hogy a cseresznyefák virágoznak, vagy a babarózsák gyönyörűen hozzák a szirmaikat, vagy a szőlőnek megjelennek az első levelei, akkor nem kell, hogy bármilyen viszonyba kerüljek ezzel olyan szempontból, hogy ezt most értékeljem, vagy minősítsem, vagy azt mondjam, hogy jó, vagy rossz. Egyszerűen csak látom, hogy van. És tulajdonképpen, ahogyan szemlélődök, így egy érzelmileg nem azt mondom, hogy semleges, de valamiféleképpen egy megnyugtatóan pártatlan viszonyt tudok fölvenni saját magammal kapcsolatban.
És ez a saját negatív élményeimre vonatkozóan is elvégezhető?
Hát hogyne. És akkor látok valakit, aki aggódik. És látom, hogy mozog, hogy megváltozik az arca, hogy összekörnyed a teste, ahogyan ilyetten rebeg a szeme, ahogyan elkezd izzadni, ahogyan vakargatja a fejét, ahogy a téblából, és hogy nézem őt, tulajdonképpen nem ítélkezek fölötte, nem mondom, hogy milyen szerencsétlenül néz ki, mert akkor ott vagyunk, ugye, amiből szeretnénk kijönni. Nem is kell idealizálni őt, hogy nem, hát azért milyen aranyosan csetlik, botlik, vagy nem is kell nevetni rajta, hanem egyszerűen csak nézem, és elfogadom azt, hogy na hát ő most így van.
Hogy én most így csetlek, botlok.
Hogy most így csetlek, botlok. És hogy nem kell ezt megmagyaráznom sem, nem kell idealizálnom magamat, nem kell fölmentenem magamat, sem megbocsájtanom magamnak, nem kell érveket gyűjtenem amellett, hogy na jó, de miért vagyok mégiscsak értékes. Egyszerűen csak tulajdonképpen egy elfogadó viszonyba kerülök saját magammal. Megengedem, hogy ilyen legyek, megengedem, hogy létezzek így, ahogy vagyok, és tulajdonképpen ez az a hozzáállás, ahogyan egy magzattal kapcsolatba kerül az édesanyja, hogy egyszer csak fölismeri, hogy van. És azt mondja, jó, akkor akarom, hogy legyél. Nem kell vele rögtön valamit csinálni, hiszen ott növekszik az édesanyjának a méhében, és tulajdonképpen csak fölveszem vele a kapcsolatot. Na hát, most itt vagy. Jó, nem sokára, hogy megszülesz, de most még itt vagy. Szóval tulajdonképpen, minthogyha újból kezdenék fölépíteni egy viszonyt saját magammal. És ebben ez a szép, hogy nem az történik, hogy megpróbálom a környezetemet rávenni, hogy ők egy más viszonyt alakítsanak ki velem, hanem most már a felnőtt egészséges részemhez kapcsolódva, a felnőtt egészséges szemlélődő, de gyermeki kíváncsiságot is mutató részemmel, befogadni képes részemmel kezdek én már tudatosan kialakítani egy másfajta viszonyt magammal.
Ebben tud segíteni az, hogyha az ember egy kicsit tudatosan próbál arra odafigyelni, hogy kívülről szemlélje azt, ahogyan éppen érzi magát?
Igen, mert ebben az esetben nem jönnek létre a másodlagos érzelmi világaink, amikor elönt bennünket már az aggodalom, a félelem, vagy a dű, vagy a harag, ha éppenséggel van valamennyi erőnk, pontosan ez nagyon nagy segítségünkre lehet.
Szó volt az előadásodon arról is, hogy aki ezzel a sémával, az elismerés-hajszolás sémával küzd, az nem tud a jelenben lenni. Érintettük már a beszélgetésünk elején azt, hogy ez miért fontos, de azt hiszem, hogy ha kapcsolatba hozzuk az imént elhangzottakkal, akkor lehet, hogy egy más üzenetet tulajdoníthatunk neki. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy egy aktuális helyzetben lenni, jelenben, hanem ennek van egy másik jelentéstartalma is.
Ha a jelenben vagyok, akkor tulajdonképpen az azt jelenti, hogy sokkal inkább hozzáférek a realitáshoz. Hiszen ha valaki a séma burkán belül létezik csak, akkor ez azt jelenti, hogy ő tulajdonképpen a realitáshoz nem fér hozzá, hanem egy gyerekkori realitáshoz, egy ottani élmény világhoz fér hozzá, és tulajdonképpen mindez meghatározza őt. De hát a jelenben érnek jó és rossz dolgok egyaránt. A jelenben éppen most valaki engem figyel, vagy éppen valaki hallgat engem, vagy éppen valaki szeret engem, vagy éppen valaki megengedi, hogy én most ezt az adást hallgassak, és ne azt csináljam, amit ő szeretne. Hát, hogy tulajdonképpen éppen ebben a pillanatban, hát jó dolgok is vannak, éppen ebben a pillanatban nem érzem, hogy beteg lennék, vagy éppen ebben a pillanatban tulajdonképpen egész jól működik a testem. Tehát a jelenben levés lehetőséget biztosít arra, hogy a tulajdonképpen egész egészséges, vagy egész normális, vagy egészen kompetens, vagy ügyes, vagy értékes részem erre rá csodálkozzak. Rá találjak, hogy én nekem van egy ilyen részem. Most éppen ebben vagyok.
Az elismerés-hajszolás séma kapcsán említetted Viktor Frankl gondolatát, aki szerint minden kétségbeesés mögött valaminek az istenítése áll. Hogyan értelmezhetjük ezt a mondatot?
Igen, ez egy nagyon frappáns, számomra nagyon találó és elég metsző mondat. Frankl aztán úgy fejti ki, hogy a kétségbeesés azt jelenti, hogy valaminek jóval nagyobb jelentőséget tulajdonítok, mint ami neki valójában van. Ilyen értelemben mondjuk, hogy istenítek valamit, idealizálok valamit, de ő az istenítés kifejezést használja. Tehát például, hogy ha nem szeret engem viszont a Péter, akkor vége az életemnek. Ha ameddig a buli nem kezdődik, szombat este nem múlik el a pattanás az Orrom hegyéről, akkor vége a világnak. Ha nem sikerül elsőre átmenni az anatómia vizsgán, akkor végem van. Ha nem vesznek föl erre az állásra, akkor mindennek vége.
Tehát túlzott jelentőséget tulajdonítunk bizonyos dolgoknak?
Hát pontosan, nem is csak hogy túlzottat, hanem egészen szinte önpusztítóan hatalmas jelentőséget tulajdonítunk visszajelzéseknek, ítéleteknek, minősítésnek, reakcióknak, azt gondolva, hogy ezen nem egyszerűen csak az múlik, hogy most kiderült, hogy neked tetszik-e valami, vagy nem, vagy éppen egyetértesz-e velem, vagy nem, vagy jól esik-e neked valami, vagy nem, hanem hogy az egész világ, a létezésem, az életem múlik rajta. Hát ez tényleg olyan, mintha Isten kezébe tenném le magam akkor, amikor azt nézem, hogy te neked most tetszik-e, amit mondok, vagy nem.
Honnan származnak ezek az ítéleteink? Lehet erre egyáltalán valamilyen egységes megközelítést adni, vagy azért ez nagyon sok irányú?
Alapvetően tulajdonképpen csak ismételni tudom magam, miután ez a 18 séma, amiről beszélünk, koragyerekkori negatív séma, ezért egészen nyilvánvaló, hogy az, ahogyan istenítek, vagy hatalmassá növesztek magamban valamit, hát az minek felel meg? A gyerekkori látásmódnak. Egy gyerek tulajdonképpen nagyon beszűkülten látja az életet, ennek a világnak a középpontjában ő maga van, és ráadásul a határai körülbelül a család határainak felelnek meg, főleg, ha nagyon pici vagyok. Ezért tulajdonképpen minden jelenséget magamra vonatkoztatva élek meg, mert nem tudok még elég árnyaltan azt látni például, nagyon egyszerű példa, hogy nekem van egy szükségletem, nagyon éhes vagyok, de az édesanyám nem etett meg, és nem jön, és nagyon sírok, és erre se reagál. Előbb-utóbb, tulajdonképpen miközben az édesanyám egyáltalán nem gondolja azt, hogy én rossz lennék, sőt, esetleg el is ismeri, hogy ha éhes vagyok, akkor ő nagyon szívesen megszoptatna engem, csak mondjuk nincsen otthon, de én pici gyermekként, vagy csecsemőként, akármilyen furcsa is, de elkezdek egy olyan élményvilágot belsővé tenni, amiben az derül ki, hogy én rossz vagyok, vagy értéktelen vagyok, mert hiszen ha értékes lennék, akkor nyilván jönne az édesanyám, és nyilván észrevenne, na de hát ha nem vesz észre, ez minek a jele? Hogy nem számítok. Tehát nekem van egy szükségletem, és én ezt kifejezem. De te erre nem mondasz nekem semmit, akkor nyilván előbb-utóbb azt a következtetést vonom le, hogy ez egyszerűen nem számít. Hogy nincs semmi jelentősége annak, hogy én hogy érzem magam, vagy érzem-e magam egyáltalán.
Ugye ez sorozatosan ismétlődő jelenségre utal.
Igen, igen, ezt a két dolgot is mindig hangsúlyozzuk, hogy megsérülni, vagy folyamatosan meglévő kis rossz dolgoktól lehet, vagy pedig egy-két nagyon erős rossz dologtól.
Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk teljességre hangolva. Adásunk végén a technikai munkatárs Honfi Anikó nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri.